Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, itt a 92,9 MHz-en Halas Annó történelmi magazinunk friss adását hallgathatják. Végső István történésszel, szervusz István.
Én is üdvözlök mindenkit.
No hát, végre ismételten elérkezett a mi időnk, és ismét néhány érdekes történelmi csemegét hoztál nekünk, és hát ez most kivételesen lehet venni a szószoros értelmében, hiszen valamilyen szinten csemegékről lesz szó. Mi is lesz ez pontosan?
Én már volt egy adásunk, ami ugye a pásztorokról, hagyományokról szólt, de akkor nem jöttünk el annyira a gasztronómiába, és nem olyan régen volt szerencsém tartani egy előadást Szigetváron, az Országos Ifjúsági Honismereti Akadémián, és ott gyakorlatilag azt gondolom, hogy tényleg egy ilyen tényfeltáró információt tudtam adni arra, hogy mit tettek valójában a pásztorok a pusztán, mert ugye van ez a sztereotípia, ugye mondjuk ezeket a pásztor ételeket, hogy birkapörkölt, meg gulyásleves, és hát hogyha viszont belegondolunk egy kicsit jobban, hát azért ez töménytelen mennyiségű hús kellett volna.
Hát ott volt a sok birka.
Igen, ami nem az övék volt természetesen, mert ugye egy gazda embernek a jószágállományára vigyáztak ugye általában ezek a pásztor emberek, illetve hát mindig is, úgyhogy hát azt ugye nem lehetett feldarabolni és megenni ott, ameddig kint voltak. Nyilván kaptak valamennyi állatot azért természetesen, tehát ez hozzájárult a bérükhöz, de hát azért, hogyha jobban belegondolunk, hát nem ehették mindig ezeket az ételeket, és hát már látjuk azt is, hogy valójában ezeket, ami ilyen formában most ismerjük, valójában a 18-19. Század, de sőt mondhatom azt a 20. század elejé pásztorokat nem is ették, tehát ez egy másik történet, ez egy ilyen polgárparaszti konyhából fönnmaradt ételek lesznek, de majd erről majd egy kicsit bővebben beszélünk később.
Azért belegondolva meg a kiemlészik a régebbi adásra, de ha nem emlékeznek, hallgassák meg a hangalbumban, mit tudtak a pásztorok főzni, milyen élelemhez jutottak hozzá, mert hát azért visszagondolva nem hiszem, hogy olyan hűde föl voltak szerelkezve, tehát azért mindig nem tudtak magukkal élelmet vinni. Hogyan oldották ezt meg?
Igen, ez nagyon komplex és összetett dolog. Ugye nyilván, amikor kijelölték maguknak a szálláshelyet, akkor azért ott elkészültek az úgynevezett pásztorépítmények. Ugye a legismertebb ugye a szárnyék, amelyik ugye védte őket általában attól, hogy nagyon oda folyjon a szél arra a területet, tehát most akkor elfújta volna a pásztortüzet, elfújta volna ottani különböző eszközeiket, illetve volt a cserény, illetve voltak ugye ilyen szálláshelyek, tehát nem teljesen kint a szabad pusztán, hanem különböző ilyen fából, látból készült építményekben szálltak meg, és természetesen azért fel voltak készülve arra, hogy nekik ott főzni kell, étkezniük kell, hát ne azt képzeljük el, hogy egy egész konyha kitelepült ilyenkor, a legegyszerűbb módon. Illetve egy kicsit olyan, mint a krumpliverem, olyan kutat kellett ásniuk, ugye, és abban tudták hűteni a különböző ételeket, tehát sok mindennel azért kimentek ők a posztába. Kellett vinni ugye a bográcsot is, és egyéb eszközöket, tehát föl voltak azért készülve erre, de valóban, ahogy most így elképzelhetük, hogy most elkezdenek majd gulyáslevest főzni, vagy birka, na ilyeneket nem is csináltak. Tehát ez nem volt jellemző. Néha voltak ilyen pásztor ünnepnapok, akkor el lehet képzelni azt, hogy akkor több pásztor összejött, és akkor valami tényleg ilyen lakomát készítettek, de akkor sem nevezték gulyáslevesnek, meg hasonlónak, és akkor erről fogunk ugye majd most beszélni. Én hoztam egy-két ilyen adatot, amit itt felolvasok, hogy bérek a pusztán. 1772-ben egy pásztor bére. 65 rénusi forint, 2 suba, 2 pár csizma, hetente 5 kenyér, 2 font szalonna, tása vagy tarhonya, ez Jósa János Csikósnak volt, a Bérehalasi Csikósról beszélek, és nem sokban változott 100 év múlva, 1860-ban a heti fizetsége egy pásztornak hetente 3 kenyér, másfél font szalonna, 5 iccek tása vagy tarhonya, ez német Gombóc József halasi juhásznak volt a bére. Tehát azért kaptak a gazdától ugye pénzt is, és kaptak valamennyi ellátmányt, és látjuk azt, hogy ez elsősorban ugye kenyér, illetve ilyen száraz tészta volt, és egy kevés szalonna. Tehát
kellett nekik
ebből kellett valamit kihozniuk, igen, de hát ez azért nem hús volt. Kaptak engedélyt arra, hogy valamennyi állatot leüljenek, de ez azért nagyon gyorsan elfogyott ez a hús, és hát sokkal élelmesebbek voltak azért a pásztorok annál, hogy ezt rögtön így frissen megegyék, de majd erről még beszélünk egyébként. Na most hogy jutottak hozzá az élelemhez? Egyrészt az, hogy ugye a gazda kiszállította nekik, tehát kapták bérként, vették vagy cserélték egymás között, készítették, tehát ők is készítettek különböző teljes ételeket, erről is majd beszélünk, illetve ilyen tésztás, száraz tésztás. Éleket itt azért nagyon komolyan kiemelném a tarhonyát, illetve a lebbencs, az, ami így nagyon biztosan ott volt minden cserény környékén. Illetve hát egy nagyon nem szép dolog, de mégiscsak beszélünk kell róla, mert ez szerintem a pásztorokról szóló adásban is úgyis volt erről szó. Hát lopták. Tehát loptak is a pusztán, azért általában azok a pásztorok, akik jobban voltak egymással, egymástól nem loptak. A lopta a pásztoroktól, akik rosszban voltak, akiket annyira nem kedveltek, vagy úgy gondolták, hogy túlságosan az állatállomány, azoktól bizony loptak. A lopásnak is hát legalább egy 8-10 formáját ismerjük a pusztán. Az ugye a legegyszerűbb, hogy egyszerűen csak elvinni onnan a gulyából vagy a nyájból az állatot. Nekem a legfurfangosabb talán, az egyik legfurfangosabb az oda egy csehölés vagy csehelés, amelyik úgy nézett ki, hogy hát ezzel dolgozni is kellett egy kicsit, hogy fogták az állatukat, ugye megvoltak ezek az állatok által bélyegezve. Hát azért a pásztorok ismerték a másiknak a bélyegzőjét, azt szépen egy ilyen nagyon satnya rossz állatot fogtak a saját állományukból, és azt kicserélték a másik pásztor egy nagyon szép állatára. Ugye amikor számolják össze naponta a pásztorok, akkor ugye számra megvan. Na most ugye voltak olyan kiszállási pusztán, tudunk ilyen esetről, hogy gyakorlatilag a teljes állományt kicserélték satnyára. Egy baj volt ezzel nem olyan lehetett ugye lebukni, de akkor már nagyon le lehetett bukni, egyrészt, hogyha ilyet csináltak, hogy majdnem 100%-ban kicserélik az állatállományt, és utána elkezdtek róla bicsekedni a környékbeli csárdákba és kocsmákba. Tehát ez azért egy nagy hiba volt. Nagy hiba volt, és persze le is csukták őket. Azt hiszem, ha jól emlékszem, 4 pásztor kerül így fogdába. Tehát így lehetett. Volt egy ilyen nagyon cseles szerkezet, amit a lábra lehetett húzni, ez volt az úgynevezett ördögbocskor, amelyik ilyen nem lehetett kivenni belőle gyakorlatilag, ez most állatnyoma, vagy emberi, illetve mind a két oldalára, mind a két részére tettek föl olyat, mintha lábnyom lenne, tehát nem lehetett tudni, most ez északról, vagy keletről, vagy délről érkezett a tolvaj. Tehát voltak ilyen nagy forfangok. És hát persze készítették, ahogy mondtam, ezeket a lebbencseket, tarhonyákat, ugye a teljes ételek közül a gomolyát, a sajtot, a túrót, és hát nagyon fontos, ezt nagyon ki akarom emelni, hogy a kedvenc ételük egyébként a tarhó volt, amit ma már ugye nem nagyon ismerünk, nem készíti, nem, ezt valami miatt nem vette át a paraszti konyha, ugye nagyon sok minden pásztor étett, erről már lesz szó, gyakorlatilag a paraszti konyha és a paraszt polgári konyha ment át. A tarhót valami miatt nem mentették át, de én ezt egy nagyon fontos ételnek gondolom, ez egy ilyen joghurtszerű és édes teljes étel volt, és ez volt a kedvence a pásztoroknak, ugye ezt nagyon fontosnak tartom kiemelni, és az aludtej, ez is egy kedvenc étele volt a pusztán tevékenykedőknek, úgyhogy egyelőre azt gondolom, hogy ennyi, és akkor végig fogjuk venni most majd a következő blogba azt, hogy reggel, délben és vacsorára, és napközben mit ettek valójában a pásztorok.
No, hát akkor ezzel folytatjuk mindjárt.
Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Folytatjuk Halas Annó történelmi magazinunkat Végső István történésszel. Az előző blogban ugye már néhány kulisszatitkot megtudtunk. A témánk, hogy mit is ettek valójában a pásztorok, amikor hát több napon keresztül kint voltak egyébként. Mennyi ideig voltak kint egy folytában a pásztorok?
Ugye a Szilágyi
pásztor... rendszerességgel, vagy több hét hónap esetleg.
Igen, hát természetesen a szilai pásztorok azok ugye egész évre kapták a megbízatásukat, tehát ők azért elég keveset voltak otthon. Hát általában valószínűleg nem is voltak házas emberek. A nem szilai pásztorok meg ugye hagyományosan, ez a Szent György naptól Szent Mihályig, tehát április 24-től szeptember 29-ig voltak kint a pusztán, ekkor kapták meg ugye április 24-én kapták meg a felfogadásra a felkérést a gazdától, ekkor kötötték a szerződést. Állítólag ugye még a 18. században még ilyen rovásbotokra írták föl, hogy mekkora állatállományt kapott, kitől kapta, ki kapta, tehát hogy egy ilyen komoly szerződés, kötés is volt. És általában egyébként akkor ott szeptember 29-én nem csak, hogy lejárt, hanem olyankor általában meg is kérték újra a pásztort, hogyha elégedettek voltak, hogy április 29-én majd újra vállalja el a következő évbe ezt a feladatot. Olyankor azért a nem szilai pásztorok ugye hazamentek, és annyira nem szerettek otthon lenni, tehát nagyon vágytak ki a pusztába, valószínűleg néha ki is jártak segíteni a szilai pásztoroknak, de majd erről is beszélünk így bővebben.
Hát ez egy igazi létforma volt annó. No, hát ugye sok minden meséltél, azt azért megtudhattuk, hogy az a hiába volt annyi birka, meg mindenféle jószág, gulyásleves, birkapörköltet ők nem készítettek, hanem volt az a bizonyos tarhó, ez az az édes kés, ilyen joghurtszerű.
Igen, igen.
Milyen ízű lehetett, vagy milyen ízesítésű lehetett, erről van-e információ?
Hát ez ugye nagyon édes, tehát oltották ugye ilyenkor a tejet, tehát ez egy ilyen nagyon édes étel lehetett, egy ilyen teljes étel, és hát nem csak ez volt a kedvencük, hanem a kása, meg a köles leves, és a kását is ették, tehát ezek voltak a legfontosabbak, de így gyorsan mondjuk el, hogy ugye már beszélünk erről az április 24-éről, ugye ez volt az, amikor meggyújtották az első pásztortüzet a szállásukon, ezt soha nem oltották el. Tehát parazsoltatták napközben, de soha nem oltották el, illetve voltak úgynevezett vándorpásztortüzek, amit mondjuk az állatok köré tettek, mert ugye júniustól szeptemberig itt Magyarországon ugye jellemzően nagy szólyoginvázió, meg bogárinvázió van, és hát kellett ugye az állatokat, meg saját magukat is védeni ettől kint a pusztán, és ez egy nagyon fontos dolog volt a pásztortőzzel való foglalatoskodás, illetve hát a főzéshez elengedhetetlen volt. És itt azért kiemelném a bojtároknak a szerepét, talán őrőlük kevesebbet beszéltünk múltkor. Nagyon komoly vizsgán kellett átesni egyébként a bojtárnak. Tehát nagyon szerették azt a pásztorok, hogyha pásztor dinasztiából jön a jelölt, a gyerek, mert abba bíztak meg igazából. És hát voltak itt ilyen különböző érdekességek, ebben most nem lennék bele, de a lényeg az, hogy a bojtának mondjuk a feladata volt a pásztortűzre vigyázni este. És ezzel együtt, amikor már hajlanodott, akkor ő kezdte meg mondjuk a reggelinek az elkészítését. Tehát, hogy egy ilyen nagyon komoly feladata volt, tehát nem a pásztorok készítik a reggeléjüket elő, hanem a bojtárok.
A bojtár akkor mikor pihent? Napközben?
Napközben kaphatott természetesen délelőtt egy kis pihenőt, és gyakorlatilag túl sokat nem aludhatott. Hát nyilván azért este is aludt ő, de hát, hogyha elaludt a tűz, meg valami probléma akadt, akkor abból azért nagy gondok akadhattak, mert ezt azért nem szerették a pásztorok. Tehát úgy is választották ki. Nem szerették, hogyha nagyon kövér gyerek jön, nem szerették azt, ha nagyon vékony gyerek jön. Tehát, hogy egy ilyen nagyon rátermett...
Nagyon szigorú rosta volt akkor.
Nagyon, nagyon.
No, hát akkor beszéljünk arról, hogy mi lehetett egy napi menü, úgymond, mert ugye az előző blogban azt azért elmondtad, hogy egy-két pásztornak mi volt a heti bére, ugye heti fizetségük volt, és azt azért nagyon be kellett osztani, tehát 3 kenyér, az nem egy hatalmas mennyiség, főleg a dolgos embereknek. Milyen lehetett egy napi étkezés náluk, reggeli, ebéd, vacsora?
Igen,
közben miket ettek?
Azt gyorsan el kell mondanom, hogy nem mindig tudták tartani a 3 fő étkezést, tehát ezt nagyon el kell mondani, hogy amikor a munka úgy adódott, akkor valami kimaradt. Általában reggeli nem. Vagy az ebéd, vagy a vacsora viszont kimaradhatott, tehát így vegyük végig. 9 órakor kezdtek el reggelizni, tehát valószínűleg előtte már valamennyit dolgozniuk kellett. A köles vagy kásaleves, illetve ez a tarhó, szalonna és kenyér, vagy pedig az aludtej és kenyér. Ez a 3 menő lehetőség volt egyébként nekik reggelire, és ezt a bojtár feladata volt egyébként előkészíteni. Tehát úgy kezdődött meg a reggelők, hogy a bojtár előkészítette. A maradékot általában odadobták a pásztorkutyáknak, tehát hogy ők is kaptak, és ugye egy bográcsból, egy tányérból, egy tálból ettek. Tehát mindenki, aki ott volt, ugye nem egy pásztor, általában nem egy pásztor, hanem kettő, három esetleg, plusz egy bojtár, vagy kettő, és egy bojtár. Tehát, hogy közösen étkeztek, és közösen ették meg a reggelit. Nagyon fontos kiemelni, hogy ugye levest tesznek reggelire, tehát ez is azt gondolom egy nagyon komoly érdekesség, és ebből gyorsan föl szeretném sorolni ezeket a kása, meg köles leves típusokat. Ugye van ez a fordított kása, amit sok fagyúval és vízzel összefőztek ilyen kása ételnek. Volt a förgetek leves, amit kevés zsírral és köles levest felöntötték, így készült. Nem vagyok beszédhibás, van egy ilyen, hogy főjhőleves, az teljes kása volt vízzel, aztán volt racka leves, ami kása leves volt krumpliban, na ez egy nagyon értékes dolog volt, a krumplit nagyon becsülték, erről még majd beszélünk, illetve volt a mezítlábas kása, az fordított kása, kevés vízzel. És akkor a köles meg kása leveseken kívül volt az úgynevezett kefór leves, ami ilyen kömény magos leves volt, illetve, amit még ugye nagyon egyszerű volt beszerezni ott a pusztán, de az erdőkön, mezőkön, réteken, erdőben, azok ugye gombalevesek voltak még, amiket még kedveltek. Erről csak nagyon röviden írnak egyébként a források. Szent György, Nyárfa, Csiperke, Borsika, Nyőrfül gombákból készítették a gombaleveseket, tehát ez volt még egy ilyen fontos étkezésük nekik. És akkor jött az ebéd.
Ha volt ebéd,
akkor általában ezt a tarhonya és lebencsleveseket szerették, ha lehet krumplival. A krumplinak akkora nagy értéke volt, hogy ugye mondtam, hogy közösen ettek egy tából vagy egy bográcsból, és azt nem lehetett csak úgy, hogy belemerítették a kanalat, hanem így simítani kellett. Nem lehetett eltörni a krumplit. Ekkora értéke volt, mert ekkora tisztelete volt a pusztán a krumplinak, nem lehetett eltörni, így simítani kellett a kanál, és úgy lehetett belőle kanalazni, és természetesen ugye szokásos köles vagy kásaleves. Ezt általában vagy a pásztorok főzték, tehát ebből is látszik, hogy a bojtár ilyen kopiáltat, vagy pedig fölfogadtak valakit a környező tanyáról, vagy esetleg magából a csárdából valami szegényebb embert, aki elvállalta ezt. Így volt meg a kapcsolat ugye a paraszti kultúra és a puszta között, hogy ezek az emberek főztek nekik. De nem lehetett akármit főzni. Amit mondtam is, hogy hazamentek ugye a lemszilai pásztorok őszre, illetve télire, ők nem szerették a zöldséget. Tehát azon kívül, hogy ugye a hagyma, meg a piros paprika, meg a krumpli, azon kívül semmi más zöldséget nem voltak hajlandóak megenni. Tehát akármit nem főzhetett a parasztember, akit felfogadtak, ők általában úgy hívták egyébként, hogy lakos, tehát lakosnak hívták őket, nem lehetett zöldséget használni. Tehát nem lehetett az, hogy valami petrezselymet, vagy répát, vagy zellert, vagy akármit bele. Nem, azt nem ették meg. Sőt, olyannyira, hogyha hazamentek, és a feleségük főzött nekik ilyen ételt, azt se ették meg. Tehát, hogy volt egy ilyen pásztor szabály, egy ilyen íratlan szabály, hogy zöldséget bizony ők nem fognak enni. És akkor jött a vacsora, amit olyan délután 4 és 6 óra között fogyasztottak el, és ez újra megint köles vagy kása leves volt általában. Tehát ez volt a menü. És hogy mit ettek? Na most, hogyha nem nagyon tudtak főzni, nem tudtak nekiállni főzni, akkor is valamit ezért csak kellett tenniük. A szűr újjában ugye nagyon sok minden elfért, a pipától kezdve, mindenféle pusztai dolgon, a bicska, stb. És volt egy ilyen nagyon érdekes, amit ők úgy hívtak, ez gyakorlatilag egy szárított hús volt, tehát megszárították a húst, tehát nem főzték meg, megszárították. Ezt úgy hívták, hogy patogatott kukorica. És ezt tették a szűr ujjam, és ezt ropogtatták ott napközben, hogyha nem volt véletlenül idejük mondjuk ebédelni, vagy vacsorázni, vagy egyáltalán, hogyha megéheztek egy kicsit, akkor megálltak, ezt a pattogatott kukoricát tették úgymond, így írja le a halasi néprajzkutatók többsége. Illetve volt egy ilyen nagyon gyorsan összerakható, ez gyakorlatilag majdnem olyan, mint a paprikás krumpli, amiben ugye szalonnát, kolbászt, ugye mondtam, hogy hagyma, piros paprika bográcsban összefőzve, ezt meg úgy hívták, hogy csalamádé, tehát nem paprikás krumplinak hívták, hanem csalamádénak. Ezt gyorsan össze lehetett ugye dobni, tudjuk, hogy a paprikás krumpli is elég gyorsan elkészül, hogyha nagyon volt erre idő, akkor ezt azért elkészítették, ezt is általában a pásztor, vagy pedig egy ilyen parasztember főzte meg nekik így napközben.
No, hát akkor innen folytatjuk mindjárt.
Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Annó történelmi magazinunk folytatását hallják a kedves hallgatók. Pásztor élet, mit tettek a pásztorok kint a pusztában? Ugye azt már kiderült az első blokkban, első kettő blokkban, hogy hát nem gulyásleves, nem birkapörkölt, hanem paprikás krumpli, amit nem is úgy hívtak. Ugye vendégem még mindig Végső István, történész barátunk. Mi is volt a neve a paprikás krumpli helyett annó?
Igen, úgy hívták a csalamádé, de ezt még gyorsan azért el kell mondanom, hogy lehet, hogy ettek valamiféle pörkölt féleséget, és mondom csak akkor, amikor valami ünnepség volt, valamit kitaláltak, hogy ez most egy pásztorünnep, vagy valami nagy nap történt. Például az is lehetett, hogy mondjuk egy pásztorra született egy gyereke, és akkor azt ott kint a pusztán ugye megünnepelték. Akkor lehet, hogy de soha nem mondta ki, hogy pörkölt, nem mondta ki, hogy gulyásleves, hanem általában azt mondták, hogy paprikás húst főzünk. És ez valószínűleg nem olyan lehetett, mint egy pörkölt, pláne nem olyan, mint egy gulyásleves, és akkor erre már tényleg így rákanyarodva, hogy a gulyáslevessel kapcsolatban van egy ilyen nagyon nagy tévedés, hogy ezt tényleg nem a pásztorok találták ki valójában, illetve nagyon gyanús a körülménye, hogy ez bekerült a magyar gasztronómiába. Az első említése 1787-ből való Mátyos István a Dietetika című könyvében említi meg, hogy erdélyi író volt ráadásul. Tehát még inkább nem ismerhette egyébként az Alföldet. És így is írja a leletgyából, és a források ezt is megerősítik, hogy ő hallott erről az ételről, akkor még pontos évvel írták ráadásul, hogy neki egy ismerősének állítólag egy pásztor főzött állítólag egy ilyen ételt. Na de most, ahogy ugye hallottuk az előző blokkokban, általában nem is a pásztorok főztek ráadásul. Tehát lehet, hogy ezt egy parasztembertől, egy önözett lakostól látta, tehát már nem is igaz ez a történet. A Hortobágyon találkozott valakivel, és ott egy gulyáslevest főzött, amit azt mondta, hogy ez egy gulyásleves. De most, hogy ez, tehát számos sebből vérzik ugye ilyen módon a történet. Az viszont igaz, hogy főként ott a napóleoni háborúkban, ugye a 1790-es évek legvégétől valóban leírják azt, hogy a magyar katonák főznek valamiféle marhahúsos ételt, ami leves. És ezt kezdik el, ugye ez szerint a könyv szerint gulyáslevesnek elnevezni a későbbi szakácskönyvek, illetve különböző étkezési kultúrával foglalkozó könyvek, és ez valahogy bekerül így a köztudatba, illetve az egész közétkeztetésbe is ugye később, de nagyon valószínű pont azért, mert nagyon sok olyan zöldség egyébként egy jól elkészített gulyáslevesbe, hogy ez tényleg nem a pásztorok, hanem ezt valójában azok a parasztemberek készítették, és már otthon fejlesztették tovább, akik mondjuk pásztoroknak főztek. És akkor ugye gulyás, a gulyás mellett vagyok, ott ettünk valami levest, most akkor elkészítek valami olyan gulyás ételt, amit ott kint láttam, meg szerintem így főzhetnénk a levet. Szóval, hogy így belekeveredett így a parasztpolgári kultúrába és az étkezési szokásokba ez a gulyás leves, és ahogy mondom, nem is mondtak ilyen szavakat. Tehát a 20. században is, ha gyűjtöttek néprajzosok pásztoroknál, akkor nem említették ezt az ételt. Pláne nem mondták ki. Azt mondták, hogy húst főzünk, vagy paprikás húst főzünk. Nem volt ez a szóhasználat, hogy gulyásleves, és főként egyébként a magyar irodalmi életbe terjedt el ennek a szónak a használata az ilyen versekbe, regényekbe, és akkor így megmaradt. Ez maradt meg volna a köztudatban, egy ilyen sztereotípia, aminek tényleg kevés alapja volt, azon kívül, hogy nyilván a pásztorok egy része a gulyát őrizte, a gulyások. És akkor ezáltal ez így megmaradt, és aztán pedig elterjedt világszerte, tehát a marhahúsnak a kedveltsége azért nem csak Magyarországon jelen, tehát Csehországtól az USA-ig van gulyás, és főznek valamiféle gulyás ételeket. Nekem a leginkább az amerikai gulyás tetszik, amit ráadásul ilyen tésztával tálalnak, és porggolásnak hívnak, tehát ráadásul disznógolyásnak, tehát még inkább nincsen köze ugye a marhahúsos ételekhez. Úgyhogy erről ennyit, hogy a pásztorok valójában mit is ettek, kölest, kását, szárított tésztaféle ételeket, teljes ételeket, és nem volt annyi hús, hogy egyébként birkapörköltet vagy gulyást tudjanak főzni, pláne minden nap.
És akkor arról még beszéljünk, hogy hogyan tárolták az ételeket, mert hát ugye heti bérük volt, meg hát ugye azt való tárolni is kellett, hűtő, meg hasonló dolgok még nem voltak. Hogyan oldották meg ezt?
Igen, ugye az elején említettem ezt, hogy valamiféle krumplivermeket ástak, de ezek általában egy, ugye van a kopolya jót még mai napig is ugye megvan, ez a kopolya, ugye ezek a juhászkutak, ilyen török szó, és az ilyen kevésbé használt, vagy már amiben már nem volt víz, vagy beomlott, de még egy része megmaradt, de ezeket a kutakat használták hűtésre, tehát ott leeresztették mondjuk a szalonnát, a teljes dolgokat, le tudták ereszteni ugye kötélen, és ott tudták tárolni. A cserényben magába tudták ugye a tésztákat tárolni természetesen, a saját evőeszközeiket, bográcsot, tehát sok mindent lehetett ezeken a helyeken tárolni, de hát ahogy látjuk, nagyjából ugye mivel elég kevés ételt is kapnak, mondjuk kenyérből, túl sokat nem is kellett tárolniuk, tehát ezt azért gyorsan meg tudták enni, tehát megkapják a kenyeret, azt pár napon belül meg is eszik, tehát ezzel nincsen különösebb problémák. Még a lopáshoz visszatérve egy érdekesség, hogy például, hogyha sikerült valamiféle hordó borhoz hozzájutniuk, akkor azt pedig nem túl mélyen, de elásták. És ilyen nátszálakat raktak bele a hordóba, és amikor elmentek mellette, egyszerűen, mint egy szívószálba bele tudtak így szívni, és tudták inni a bort. Tehát sokféle módja volt egyébként a pusztán, hogy lehetett tárolni az ételt. Hát nyilván a mai higiéniai feltételeknek ezek már nem felelnének meg nagy valószínűséggel, tehát az egy másik kor volt, egy másik világ volt, egy másik életmód, amiben ezek a pásztorok éltek. Ezt már úgy nehezen tudnánk elfogadni, azt gondolom, meg nem biztos, hogy szívesen leülnénk egy ilyen bogrács mellé, ahol látjuk, hogy készülnek a dolgok. Egyébként maguk a pásztorok egyébként nagyon tiszta emberek voltak, tehát náluk azért ez fontos volt. A hajukat, hogy nem volt borosta, tehát őnek is csak bajszuk volt, tehát borotválkoztak rendszeresen, fürödtek rendszeresen, azoknak volt olyan szerencse, akik valami kisebb tó vagy kisebb patak mellett tudtak letáborozni, aki nem, az is szerzett magának valahogy vizet, tehát az nyilván elsősorban az itató májukba tudott megfürdeni, de fürödtek, és két hetente pedig beköltik vagy ahol laktak, vagy valamelyik tanyára, csárdára kimosni a ruhájukat, tehát ez egyébként ilyen szemben meg fontos volt számukra a tisztaság.
No, hát akkor még egy blokkban beszélgetünk a pásztorokról.
Halas Annó. Kiskun Halas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Annó történelmi magazinunk utolsó néhány percében vagyunk Végső István történésszel. Na hát lassan már mindent tudunk, hogy mit ettek a pásztorok kint a pusztában, hogyan tárolták az ételeket, és a gulyásleves az miért is gulyásleves, vagy honnan is származik, hogyan készült. Beszélgettünk róla itt a szünetben, hogy miket ettek, ugye a műsor elején volt ez a bizonyos tarhó, ami hát úgy kikopott így a magyar gasztronómiából, viszont még a dökkocsonyát említetted, az mi pontosan, vagy hogyan lehetne ezt körbeírni?
Igen, hát a dökkocsonyát ugye ők nem ették, hanem az ő tevékenységükhöz kötődik, ugye ahogy beszéltünk a műsor legelején arról, hogy szereztek ételt, hogy szereztek pénzt a pásztorok, ugye hát furfanggal lehetett megélni a pusztán, mert túl sok bért nem kaptak a gazdáktól, és hát úgy voltak vele, hogy hát akkor ők majd megoldják okosan. És hát Vajda János, közismert magyar író, költő, 1848-49-es szabadságharc után ugye sanyarú sorsa volt, kivetetté válik, örülhetett, hogy nem végezték ki, nem került börtönbe, de hát ugye írói tevékenységét azt ugye nem tudta folytatni, ezért aztán földmérő lesz. És Halas környékén dolgozik az 1850-es években. És ő írja le egy tapasztalatát a pásztorokkal, gyakorlatilag a halasi pásztorokkal kapcsolatban. Ami pedig arról szól, hogy ő is egy csárdába szállt meg, ugye kint volt külterületen, ott kellett dolgozni, nyilván nem járt be a városba, nem voltak olyanok a közlekedési viszonyok, kint egy csárdába megszállt. És hát reggelizni kell, ugye. És minden alkalommal megkérdezte tőle a kocsmáros, hogy mit kér. Rántottát, vagy dökkocsonyát? Hát nem, igazán pesti ember volt, ugye, nagyon nagy kérdés, de nem lett volna pesti, akkor sem lett volna nagy kérdés, hát inkább kérek egy rántottát, köszönöm szépen. De főtön neki, már egy hete ott volt abban a csárdában, hogy hát rajta kívül senki nem eszik egyébként rántottát. Tehát az összes többi vendég, aki ott volt a csárdában, minden dökkocsonyát. Hát akkor már csak megkérdezte a csárda tulajdonosát, hogy hát mi ez a dökkocsonyát, mi rendelik ezt a többiek? Hát mi, hát olyan nem tudja, nem tudom. És akkor elmesélte a csárda tulajdonosa, hogy ez arról szól, hogy amikor ugye kifogy a pénzből, meg az élelemből a pásztorember, és szüksége lenne már legalább a szárított húshoz, húsanyaghoz, akkor a legszebb állatot kinézi, fog egy nagyon hosszú botot, annak a végére tesz egy rongydarabot, és lenyomja az állatnak a torkán. És akkor gyorsan a bojtárt beküldi a városba, vagy faluba, a gazdához, hogy nagyon nagy baj van, jöjjön ki azonnal a gazda, dögvész, pusztít a pusztán. Az egyik állatot elvitte már. A gazda kijön, sopánkodik természetesen, látja az agonizáló, vagy már elhullott állatot, persze addigra már a botot már rég kihúzták a gyomrából, meg a szájából, az az állatot elhullt, általában azt mondta, jó van, hát nyomzzák meg, a bőrét azt küldjék be hozzá, a húst azt meg dobják be valamelyik dökkútba. És akkor innen jött ez, hogy természetesen a pásztor meg ugye tudta, hogy nem beteg az állat, szépen földarabolta, amennyi hús kellett neki, valamennyit elrakott magának, a többi pedig a környékbeli csárdákba eladta jó pénzé vagy borér. És akkor innen lett ez, hogy nem a dökkútba került, hanem ugye a csárdákba, de innen lett ez az elnevezés, hogy dökkocsonya, tehát egy ilyen húsos étel gyakorlatilag.
Na hát köszönjük szépen István, hogy ennyi mindent megosztottál velünk is ennyi érdekességet, legközelebb egy hónap múlva találkozunk, és hát, hogyha bármi kérdésük van a kedves hallgatóknak a műsorra kapcsolatban, vagy valamelyik ételnek a receptjét szeretnék elkérni, szerintem Istvánt meg lehet ezzel keresni. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm én is a lehetőséget.